Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés, a Sport TV kézilabdával foglalkozó podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással, és hát az aktualitásokkal, amelyekről igyekszünk most szótejteni, női kézilabda BL, Fradi, igazolások, Lekics, Kukely Anna, női válogatott, Szeged Veszprém, nagyjából ezeket tervezzük, aztán majd meglátjuk, hogy mi fér bele, hova lyukadunk ki. Kezdjük először akkor a női BL-lel, a Győrrel. Milyen volt Brest? Ége még a gyomrod? Finom vörös borok.
Az utazás az természetesen hát jó volt, mert ismerős tájakra érkeztem. Ugye játszottam Bretagne-ban, nem is Brestben, hanem ugye Nantes-ban, ami a déli része ennek a országrésznek, de azért a hangulat meg a vidék nagyjából hasonló, meg az óceán is. Úgyhogy ez egy jó visszatérés volt a 10-20-30, nem is tudom hány évvel ezelőtti emlékekhez.
Ismerősök is vannak ilyenkor egyébként még?
Volt egy-kettő, akivel találkoztam, igen, a de nagyon érdekes, az nem került szóba a közvetítés alatt, hogy a Brestnek ugye a vezetőedzője, Pablo Morel, nek nincsen meg az európai mesteredzői licence, és amikor kezdődött a szezon, akkor ezt elfelejtették a bresti vezetők, hogy hoppá, nincs edzőnk, aki leülhet a padra. És ebből kifolyólag hát óriási rohangálásba kezdtek, hogy mit, hogy oldják ezt meg, és azt a Philippe Carrarát találták meg, aki itt én nagyon régóta ismerek, korábban férfi csapatokat edzett, majd a női válogatottnak a Krumpholz utáni, az Alain Port idejében volt a másodedzője. Lényeg az, hogy ő már most nem edzősködik, hanem testnevő tanárként dolgozik, de neki van minden papírja, de ő Bordóba lakik, ami azért egy pár száz kilométer onnan, és lényeg az, hogy hát végül megegyeztek vele, hogy akkor ő egy ilyen álházasságot köt a Bresttel, és az Európa Kupa mérkőzéseken leül a padra, és az ő nevén mögé teszik, hogy azt az LC jelzést, ami azt jelenti, hogy a licensze neki van meg, és hát ezt úgy nem is emlékeztem erre a történetre, de ott összefutottam vele a meccset, és kérdeztem, hogy mit csinálsz, itt mondja, hogy ő az edző papíron.
De az égvilágon semmi munkát nem végez, csak
nem, a padra. Sőt, benne van a szerződésében, hogy tilos a játékosokkal beszélni.
Ez nagyon jó.
Mert ugye attól félnek, hogyha bekerül egy, azért mégis ez egy nemes edző, tehát nagy múltú sok klubnál dolgozó edző volt, és attól féltek, hogyha most ő ott lejön, és elkezd okoskodni, illetve ugye a játékosoknál mindig azért van egy olyan tendencia, hogy azok a játékosok, akik éppen az adott pillanatban nem elégedettek, már pedig elégedetlen játékos az mindig van, az keresi azt a pontot, ahol ő elsírhatja a bánatát, és ezt megelőzték avval, hogy ő neki nem szabad a játékosokkal kommunikálni, úgyhogy egy ilyen érdekes szituáció volt, de legalább elmondott egy-két dolgot, úgyhogy hogy zajlik ott az élet. Egyébként Pablo Morelt is régóta ismerem, ő a Paris Issy-nek volt az edzője korában, és ő is nagyon nyitott volt a mérkőzés előtti eszmecserén, hogy a csapatáról beszéljen.
Na, de ha már így földobtad a labdát, hogy régi ismerősök, meg beszélgetés, meg elégedetlen játékos, akkor most azért valamennyire visszadobom én is neked, mert ugye említetted, hogy Olivier Krumbolccal is beszélgettél hosszasan a mérkőzés után, lehet, hogy előtte is, de utána is, és hogy hát állítólag, majd ezt elmondod, hogy pontosan hogy volt, hogy hát furcsálta, hogy úgy mondjam, hogy Háfra Noémi gyakorlatilag turistaként vett részt ezen az úton.
Igen, való igaz, hogy a mérkőzés után elég sokat beszéltünk a meccsről, ami sok tanulságot hozott ugye az ő számára is, hiszen jó pár játékos a két csapatban, ugye a válogatottban játszik. És szóba került az is, hogy neki nagyon meglepő, hogy a Háfra ennyire nem kap szerepet az utóbbi időben. Ugye látta a Ferencváros elleni mérkőzését is a Győrnek, és hát kérdezte tőlem, hogy hát mi van vele, mert hát a nemzetközi mezőnyben, meg az ő kis papírkáiban hát egyértelműen a legjobb magyar játékosként van dokumentálva a Háfra Noémi.
Úgyhogy, sőt, bocsánat, ugye valami olyasmit is mondtál, hogy nála ott lenne a francia válogatottban, legalábbis a keretben.
Igen, azt mondta, hogy egy ilyen profilú játékos, az neki is elférne a válogatottjában, hiszen a franciáknál is ugye rengeteg jó játékos van, de igazán olyan lövő játékosuk, különösen baloldalon, aki messziről is képes veszélyesen sorozatban lőni, az nem nagyon van. És ugye ezen a mérkőzésen is ez szembeötlő volt, hogy a Győr nem nagyon tudott kívülről gólt lőni. A Veronika Krisztiánszennek volt egy-két jó lövése, de mondjuk nagyjából ilyen minden második talált kaput, vagy lett gól belőle. Hansennek összesen talán két lövése volt, Riúnak egy vagy kettő, tehát nagyon, nagyon látványosan hiányoztak a távoli lövések egy olyan védelem ellen, mint a Bresti, amelyik nagyon arra koncentrált, hogy megpróbált középen viszonylag közel a hatoshoz A-bal védekezni a jól cselező győri támadók ellen. És hát felmerült ugye benne a kérdés, hogy hát akkor egy ilyen helyzetben Háfra esetleg tudott volna segíteni avval, hogy előkészítenek neki mondjuk egy olyan szituációt 9 méteren, amiből tud lőni. Tehát ezt ugye nem láttuk ezen a mérkőzésen.
Ugye közelmúltban nagyon hosszasan beszélgettünk Noémival, nagyon sok mindent elmondott, amit eddig nem tudtunk, a beilleszkedési problémákról, a erőléti problémákról, a pánikbetegségéről, amiről ugye először beszélt nyilvánosan, de még mindez sem magyarázat, mert közben ugye a válogatottban azért játszott, meg játszik, meg ott van, tehát azért olyan nagy baj szerencsére nem lehet, meg nincs mentálisan sem, meg fizikailag sem. Mi lehet az oka szerinted, hogy gyakorlatilag, mert most ennyire nem bízik benne Ambrose Martin, mert nem bízik benne, mert ha bízna benne, akkor nyilván legalább perceket kapna, főleg akkor, ha a többieknek nem megy, mert a Fradin sem ment a végén, ugye meg most Brestben sem ment a végén, és nem nyúl hozzá valamiért.
Ugye ezt azért nehéz így megítélni kívülről, mert mi nem látjuk a hétköznapokban minden egyes edzésen a játékosokat, tehát nem tudjuk azt megítélni, hogy most milyen formában van, hogy milyen önbizalma van, hogy lő, illetve az összjátékban hogy vesz részt, és az edző nyilván az alapján hozza meg a döntéseit a mérkőzésekre vonatkozóan, amit ő lát napi
szinten. Jó, ezt tudjuk, de ez kirívóan. Tehát, hogy kirívóan látni valamiért, valami nagyon, igen.
Úgy ítéli meg az edzéseken, hogy nincs olyan állapotban, hogy tud játszani az ő csapatába. Nem feltétlenül a lövős forma számít csak itt, hanem azok a kombinációk, azok a taktikai verziók, amiket a mérkőzéseken akar játszatni. Jobban bízik Krisztiánszenbe, Enzeminkóba, tehát ez így, én nem nagyon szeretek ki ebbe kívülről így beleszólni, mert az edzőnek a dolga, de az biztos, hogy a külső szemlő számára ott ül a padon egy olyan játékos, aki,
ja, nem is használtak, hogy
veszélyes volt hát még a korábbi években.
Hát meg még mindig ott tartunk, hogy a magyar női kézilabdázás legnagyobb ígéreteinek egyikéről beszélgetünk, tehát nem csak úgy valakiről, hanem akitől azt vártuk, hogy kvázi majd megváltja a világot legalábbis sokat tesz hozzá, és ennek fényében hatalmas a kontraszt, meg nem érzek elmozdulást. Tehát azért annak már jó pár hete, ahogy mi Noémivel beszélgettünk, meg stb. És szemernyit sem változott a helyzet, tehát ez az idei év már nagyon úgy néz ki, hogy erre rámegy.
Igen, én ezt úgy látom, hogy ezt nem erről az oldalról nézi az edző nyilvánvalóan, hanem a csapat oldaláról, és a csapat oldaláról pedig azt látja, hogy most, amikor azért nehézségei vannak a Győrnek, különösen ugye támadójátékban, azért ez a mérkőzés is egy nagyon steril támadójátékot hozott, de a Ferencváros ellen sem pörögtek úgy a támadások, hogy kellett volna.
Sőt, előtte a Mosó-Magyaróvár ellen sem, tehát most már három meccs van zsinórban, ahol akadozik a gépezet, és te látod ennek, hogy mi lehet ennek az oka, mi a magyarázat?
Hát erről is beszéltünk, de még befejezem ezt a gondolatot, hogy azt gondolom, hogy ilyenkor az edző megpróbál visszanyúlni azokhoz a játékosokhoz, meg azokhoz a kombinációkhoz, amik a legstabilabbak. Tehát még ha kívülről úgy tűnik, hogy erőlteti ezt, meg azt, meg amazt, tehát avval értek el ide, hogy a Stine Oftedállal, hogy a Christiansennel játszottak, és ez próbálja újra valahogy formába hozni Ambros Martin, mert hogy a kérdésedre válaszoljak, én egyértelműen azt látom, hogy a Stine Oftedálnak a kevésbé hatékony előkészítő játéka okozza azt a fajta bizonytalanságot, vagy eredménytelenséget a Győr támadó játékában, hiszen azért hiába van rengeteg jó játékos, azért csak arra épül ez a támadó játék, hogy a Stine egy az egyben előnyöket szerez, azokat tovább játsza a beállónak, a mellette levőnek, a keresztre, a szélre, és ezek az utóbbi időben ez a pici előny, ezek nem teremtődnek meg, hanem vagy megfogják, vagy későn adja, vagy nem odaadja. Nyilvánvaló, ezen a meccsen abszolút kiütközött a Bráczetnek a hiánya, az a fajta összeszokottsága a beálló játékosnak és az irányítónak, ami sokszor kihúzta a Győrt a csávából. És akkor szerintem a többiek is egy picit tanástalanok, hogy hát mi van az a játékosunk, aki 10-ből 10-szer megoldja, most nem oldja meg mindig. És hát azért ez rányomja a bélyegét szerintem a Győrnek a hatékonyságára a támadásokban.
Igen, most eszembe jutott, amit az elején mondtál, hogy lehet, hogy Pablo Morelnek nincs ilyen nemzetközi licensze, de ezt marha jó kitalálta, hogy lehet Oftedált semlegesíteni, meg nagyon jó meccselt, iszonyatosan jó fel volt készítve a Brest a Győr ellen, és azért erre nyilván a későbbiek, reméljük lesz későbbiek a nemzetközi porondon, és akkor azért a visszavágót valahogy behúzza a Győr, de erre nagyon fel kell készülni, hogy az ellenfél nagyon felkészül belőlünk. Tehát itt most elindulnak a sakjátszmák, és most szerintem én úgy látom, hogy a későbbiekben azon fog eldőlni a Győr sikeressége, hogy Ambros Martinak van-e még valami váratlan a tarsolyában, mert úgy néz ki, hogy ezt azért kezdik kiismerni, találtak ellene hatékony ellenszert, lehet, hogy újakat kell majd húzni ahhoz, hogy mondjuk az Esbjerget vagy a Vipers-t is meg tudják verni, vagy a Metszet.
Hát nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen dolog, hogy folyamatosan kell alkalmazkodni, meg újítani dolgokat, de azért a Brest ez egy kiemelkedően taktikusan védekező csapat, tehát nem nagyon sokat látok ilyen, talán még az Esbjerg ilyen egyébként, és a tegnapi Bukarest elleni mérkőzésen is jól láttuk, hogy milyen kiválóan védekeztek, illetve hát nyilván a Vipers, mint a norvég kézilabdának a reprezentánsa, de azért...
Hát meg a Metz, és akkor fel is szoroltad az összes Final Four-os csapatot.
Hát például a Metz nem nagyon tudja ezt a védekezést, legalábbis azon a mérkőzésen, amit a Győrrel játszottak, ott nem tudták igazán ezt megvalósítani, mert ehhez ugye nagyon erős, de jó lábú belső védők kellenek, és rendkívül mozgékony, gyors, kemény kettes védők. És azért ez ilyen kombináció nagyon ritka. Itt ugye azért van egy Niakate és egy Foppa középen, egy Kolári Lászurc, aki ugye egy szélső játékos, de rendkívül kemény, gyors védő az egyik kettesben, és a másik kettesben ott azért problémáik vannak, mert itt nincs már olyan jó védőjük, mint másik oldalon. de ebből nagyon jól fölkészültek, a Stinét nagyon jól feltérképezték, illetve azokat a páros kapcsolatokat, amikkel operált a Győr. Viszont azt is el kell mondani, hogy azért taktikailag nem lehet azt mondani, hogy ezt a mérkőzést Pablo Morel vagy a Brest megnyerte volna, mert a másik oldalon is védekezésben abból az 5-1-jel, amit Ambros Martin kitalált erre a meccsre, abszolút padhelyzet elé állították a Brestet.
Hát Kobilinszkát én még ilyen rosszul játszani az életben nem láttam szinte. Gyakorlatilag csak rossz dolgot csinált az egész meccs.
Az volt a helyzet, hogy védekezésből remekül fölkészültek, de a támadó játékban csak azokat a kombinációkat erőltették, ami a hatos fal ellen kell.
Igen.
És onnantól kezdve, hogy megnyitotta a védelmét a Győr, nem tudott váltani a Brest, nem tudom, hogy az edző sem, vagy csak a játékosok nem hajtották végre, de ugye egy ilyen védelem ellen a keresztmozgások sokkal kevésbé használhatók, mert a zavaró védő egyből belelép a keresztekbe. Tehát itt sokkal többet kellett volna direktbe a kapu felé játszani, amit nem tett meg a Brest. Az az érzésem, hogy részben azért, mert nagyon féltek a kapusaitól a Győrnek, tehát nem nagyon merték fölvállalni azokat a lövéseket, azokat a szituációkat, amiket esetleg itt kellett volna. Különösen ez igaz volt Fauszkéra, aki sokkal kevesebbet vállalkozott, mint szokott. És különösen igaz volt ez Foppára, aki szinte elbújt a falba, nehogy megjátsszák őt, mert rettegett tőle, hogy kapura kell dobni a Leno ellen.
Igen.
Tehát ezt a részét szerintem a Győr is nagyon jól megoldotta. Itt a második meccsen az lesz a kérdés, hogy támadásból ki tud majd jobban váltani, és olyan kombinációkat előhúzni, amivel a másik oldali védelmet zavarba lehet.
Igen. Ugye nem lesz döntetlen?
Mert az reméljük
ne,
nem.
Az ne, a kevés gól miatt az igen. Nem.
Idén még az nem jó, jövőre már minden.
Jó, hát innen folytatjuk majd már, mint a Győr topikot, ugye hétvégén visszavágó szombaton, és akkor szombat estére már tudni fogjuk, hogy van-e Final Four-os csapatunk, hát reméljük azért, hogy ez nem lesz igazándiból kérdés. Na, akkor
én azt mondom meg befejezésül erre, amit igen. Tegnap a harmadik félidőben is beszéltünk róla, hogy tehát azt kell elfelejteni, hogy ezt majd avval nyeri meg a Győr, hogy hazai pályán játszik. Ezt nem avval fogja megnyerni, ezt avval fogja megnyerni, hogyha azokat a játékkapcsolatokat, azokat a taktikai variációkat meg tudják játszani, ami ezt a védelmet fölbontja. Mert a nézők nem fogják tudni fölbontani, és a Brest már bebizonyította ugye különösen tavaly a Puskás, illetve a Kaplászló arénában, hogy nem ijed meg attól, hogy idegenbe kell játszani. Úgyhogy itt nagyon nagyon-nagyon komolyan el kell gondolkozni azokon a dolgokon, hogy a beálló hol áll, hogy kinek viszi, mikor kontrázza, mikor cselez erre, arra, mikor, hogy játsszák meg a szélsőket.
Hát gondolom, hogy Ambros Martinnak mással sem tudik ez az egy heten, mint ezzel. Na jó, néhány percet, ne többet, de néhány percet szálljunk a másik két negyeddöntőnek. Hát gyakorlatilag Ljubljanában minden eldőlt. Bukarestben eldőlt valami? Nyert az SBG 1-jel.
Hát eldőlni látszik, de mondjuk az a két csapat hasonlóan a Győr Bresthez nagyon közel van egymáshoz. Ugye most 1-jel nyert az SBG úgy, hogy gyakorlatilag Amorim óriási baklövésének volt köszönhető. Ugye 10 másodperccel a vége előtt üres kapura akar dobni, de nem volt üres.
Ami nem volt üres.
Egy kontra gól. Tehát ez egy döntetlen meccs volt valójában. És már játszottak egy döntetlen idén meg egy gólos. Tehát szerintem nem dőlt el, egy pici opciója van a Esbjergnek, és az az érzésem, hogy azért jobb csapat az Esbjerg. Hát jobban, tudatosabban játszik, jobban használják.
Hát megint az a sebesség, tehát én ezt látom, hogy itt kezd nagyon a skandináv meg az egyéb kézilabda között egyre nagyobb a különbség erőben meg sebességben. Egyszerűen hihetetlen, hogy milyen tempót tudnak menni.
Igen, de jól tartotta magát a Bukarest, rengeteg hibával játszottak. Tehát nagyon hasonló volt szerintem a meccs a Győréhez, hogy a csapatok egymás hibáira alapozták a jobb periódusaikat, nem pedig a saját kiemelkedő játékoknak.
Igen, mert egyébként azért szerintem, hogyha így laboratóriumi körülmények között egymás mellé tesszük a két keretet, szerintem a Bukarest keret erősebb. Tehát, hogy és mégis csapatként, vagy legalábbis biztos, hogy nem gyengébb, azért tele van világsztárral a Toftól, az Omoreginát, a Neagu és az Amorim, tehát azért itt óriási sztárok játszanak.
Hát csak nincs jobb át.
Így van, igen.
És azért az egy érdekes.
Igen,
és az Omoregi sok hibával játszik.
Így van. Hát a Ljubljana Vipers meccset ugye meg olyan szemüvegen keresztül is néztük, hogy ugye túl vagyunk azért egy Ljubljana Fradi oda-vissza találkozón. Hát, hogy mondjam, ez tovább árnyalja a képet, mert ez annyira tök sima volt, hogy fájdalmas volt nézni.
Igen, tehát ez nyilván minden mérkőzés más, meg minden ellenfél más, de ha csak a tényeket nézzük, akkor ez azt mutatja, hogy nagyon messze van a Ferencváros a Final Four-tól, mert ezt a Ljubljanát körülbelül olyan simán verte a Vipers ott Ljubljanában, mint ahogy a Ljubljana verte a Fradit.
Igen, és tényleg volt Zolinak, ugye Barta Zoli közvetítette, mert volt egy olyan mondata, hogy és abszolút ugyanígy éreztem én, és hogyha most az lenne a kitűzőcél, hogy 15-tel kell nyerni, akkor 15-tel nyert volna a Vipers. Tehát csak ezen múlott, hogy most 7 lett közte, vagy most éppen ennyi lett a végén, de még csak 100%-on sem pörögtek.
Az a különleges nekem a Vipersnél, ahogy látom idén során, ahogy fejlődnek, mert nagyon sokat fejlődtek az első meccshez képest, hogy ugye az alapvetően ma már nem norvég játékosokra épülő csapatukkal milyen jól tudják a norvég kézilabdát játszani.
Tele keleten.
Egy Debelicsel, egy Maki Jerzsapkovával,
Knedlikovával,
Tomorival,
ugye négyen
aki jól játszott.
Kelet-európai régióból, igen.
Tehát a rendszer, a munka morál, a munka stílus az nagyon sokat számít, és a tehetséges jó játékosokat be lehet gyorsan építeni egy ilyen történetbe. Komoly fenyegetést jelent szerintem a Vipers idén is.
Igen, de hát címvédőként mondjuk ez elvárható. Na jó, ha már szóba került a Fradi, ugye a legutóbbi beszélgetésünk óta tudjuk, hogy Andrea Lekics lesz jövőre az első számú irányítója a Fradinak. Kukely Annát is, aki leigazolták, ugye, aki az egyik legtehetségesebb magyar utánpótlás játékos ezen a poszton. Vele tervezünk az extrában beszélgetni, de hát nyilván jövőre még nem, az biztos, hogy nem ő lesz az, aki majd megmenti a Fradit, de vajon Lekics lesz-e, és mit szólsz ehhez a félig meddig meglepő, váratlan igazoláshoz, bár már hetek óta rebesgették, de hát ugye Lekics valóban isteni játékos volt, 10 éve volt a világ legjobbja, tehát az ott eltett jó 9 év.
Hát ugye nem olyan régen, pont a Ljubljana Fradin mutatta meg, hogy azért képes még mérkőzéseket eldönteni, és olyan hozzáadott értéket nyújtani, ami szoros szituációkban aranyat érhet. Én azt gondolom, hogy erre appellál a ferencvárosi szakvezetés, hogy tényleg leszűkítve arra a néhány mérkőzésre, ami a szezonban kulcs jelentőségű, ott tudjon ő hozzáadni. Ugye azt nem szabad elfelejteni, nem csak az, hogy 34 éves, hanem azt, hogy gyakorlatilag 10 éve ő egy évben játszik 10 meccset, mondjuk. A komoly szinten.
Igen.
Hiszen ugye a Várnászkafjéban csak Európa kupát játszott, a Ljubljanában csak Európa kupát, és ott sem mindegyiket. Tehát neki azért van egy olyan fizikai állapota szerintem, meg ritmusa, hogy azért őt használni bajnoki mérkőzéseken folyamatosan, az nem biztos, hogy az bírni fogja. Tehát valahogy a Fradinak úgy kell a jövő évet vele játszani, hogy azért játékban legyen, de hát a Kukely Annának, vagy nem tudom, hogy ki lesz a másik irányító.
Nem tudjuk,
nem
tudjuk, hogy Zizi esetleg vállal-e még egy évet, erről még csönd van, hogy lesz. És hát, hogy Kovacsics Anikó mikor térhet vissza, hát azért akárhogy számolom, azt nem tudom elképzelni, hogy ő január-február előtt játszon, tehát ősz, és az is ki van élezve vagy hegyezve. Úgyhogy igen, ott van egy kérdés, hogy az új szerzemény...
Szóval én úgy tudom... tudtam volna elképzelni a Lekicset, hogyha van egy olyan irányítója Fradinak, aki 40 perces, és abszolút a kezébe tartja a csapatot. De hát aztán lehet, hogy úgy fognak játszani, hogy ahogy idén elég sokat, hogy Gyabőr fog sokat irányítani, és az Ácsik Szandra játszik balátlövőt, és emellé fog a Lekics belépegetni ebbe a rendszerbe. Egyébként már a Ljubljanában sem volt ő kezdő tulajdonképpen ebben az
évben. Na meglátjuk.
Beugró volt, úgyhogy ez szerintem erre gondol az Ele Gábor is, hogy a három átlövős játékot sokat fogják játszani, mármint azt, hogy a Zácsik, Szandra, az Emily Bölk és a Kluiber vagy a Stolle a másik honnan.
Így van. Na, és akkor még egy gondolat erejéig maradjunk a női kézilabdánál, aztán majd a fiúkkal zárunk. Ugye legutóbb már pont említettük az EB sorsolást, azóta már ugye vélemények is vannak. Vova például Golovin Vlagyibér azt mondta, hogy a csoportbeosztással nagyon, vagy az rendben van. Hát az ág az nem annyira, mert ugye ott jönnek az erős ellenfelek. Ugye azt tudjuk, hogy Svájc, Horvátország, Norvégia jön a csoportban, és utána a középdöntős csoportban, mert itt nem nagyon van kérdés, hiszen ugye Svájc úgy beragadta, vagy bepottyant ebbe az EB mezőnybe, de hát nyilván nem lesz komoly ellenállás. Jön a svéd-dán csapat, és vagy a szlovén, vagy a szerb válogatott, és nekem az jutott erről az eszembe, hogy tényleg olyan sokat beszélgetünk itt már hetek, hónapok, sőt évek óta, hogy most akkor hol is tartunk, meg most jó csapatunk van, vagy nem jó, és én őszintén szóval én rettenetesen örülök, mert feketén-fehér, három skandináv csapattal fogunk játszani. Ami persze abból a szempontból nem jó, hogy nem feltétlenül mi vagyunk az esélyesek, viszont ott nem lesz, utána nincs mellébeszélés. Ott feketén-fehéren ki fog derülni, hogy tudjuk a lépést tartani, ezzel a norvég-svéd-dán csapattal tudunk hasonló ritmusú, tempójú meccseket játszani, vagy sem, nem? És akkor ott megkapjuk a válaszokat, hogy ebben a pillanatban hol tartunk.
Igen, ebből a szempontból szerintem is ez egy jó sorsolás, különösen, hogy az olimpiai ciklusra tekintünk, vagy mint fő célra, ugye az olimpiára, és felmérjük, hogy valójában mi van. Azért nekem az első gondolatom az volt, hogy pontosabban nem tudtam először, aztán láttam, hogy szerencsére nem úgy van az Európa bajnokság a lányoknál, mint a férfiaknál. Ugye a férfiaknál ott a négyes csoportban csak kettő jutott tovább, és abban nem voltunk benne. És ha most egy ilyen helyzet lenne, akkor azért egy kicsit félnék, mert a horvát csapat az egy nagyon kellemetlen feladat lenne, és könnyen be lehetne szorulni a csoportba. Így ugye ez a továbbjutással nem lesz gond. És a másik oldalról pedig tényleg nehéz csapatokat kapunk, de szerintem a csapat fejlődése szempontjából ez jó. Ez jó, erős ellenfelekkel, tétmérkőzésen bebizonyíthatjuk, hogy mi van, és hogyha elkapunk belőlük egyet legalább, akkor még a számszerű eredményünk a végén az is korrekt lehet, különösen az utóbbi Európa-bajnokságokat figyelembe véve, ahol azért halljuk be, csúnyán leszerepeltünk.
Így van. Na, úgyhogy, és ráadásul ugye most sokkal korábban lesz a foci VB miatt, most előre jön az EB, most novemberben lesz, ugye eddig, amióta az eszemet tudom, mindig december első két-három hete volt a női világverseny, ez most változik, most november, tehát hamarabb derül majd ki minden, hogy mi újság és hogy
hát abban a szempontból nem jó, nyilván a kapitányok tépik a hajukat, hogy valószínűleg még kevesebb felkészülési idejük lesz, mert igen, a bajnokságokat nem tudom, hogy szervezik, de nem fogják valószínűleg olyan hamar abba hagyni a bajnoki meccseket, hogy lehessen jól felkészülni.
Azért reméljük, hogy valamennyire sikerülni fog. Na és akkor férfi vonal, újabb Szeged Veszprém mérkőzésen vagyunk túl, ezúttal nem Győrben, hanem Szegeden, megint csak a Veszprém győzött, és hát nem lehetnek jó lelki állapotban a szegediek, annak ellenére, hogy ugye, bár egy Szeged-Veszprém mindig óriási téttel bír, de hát ez ugye egy alapszakasz meccs volt, ezen még nem dől el semmi, de gondolom már sikerélmény az nagyon ráférne a lelkükre.
Hát az biztos, hogy jobb győzni, mint veszteni. de mondjuk ez a mérkőzés volt tipikusan az a meccs, aminek semmi jelentősége nincs. Annyi, hogy ki kezdi otthon a döntőt, de még azt sem hiszem, hogy különösebben nagy jelentősége lenne, mert láttuk már olyat, hogy úgy tudott nyerni a Szeged, ugye, hogy Veszprémben biztosította be az első helyét, és ez fordítva is volt már a Veszprém esetében. Szerintem inkább ezt onnan kell nézni, hogy egy jó mérkőzés volt, tehát ház előtt Szegeden, tehát egy igazi kézilabda ünnep, és még nem is kellett mindenkinek eret vágnia magán, hogyha nem győzött, illetve a szegedieknek. Szerintem pillanatnyilag avval jobb a Veszprém, hogy a kulcs szituációkat jobban menedzselik, kevesebbet hibáznak akkor, amikor nem kéne. Ugye itt a Szeged mind a két mérkőzésen, amit utóbbi héten játszottak egymás ellen, bizonyos periódusokban, amikor mélyponton voltak, akkor nagyon komoly előnyt adtak a Veszprémnek. Kihagyott 7 méteresek jól mutatják ezt, azt hiszem. De egyáltalán hát nem gondolom... Egyáltalán nem gondolom azt, hogy a két meccs alapján most kisebbségi komplexusa lehetne a Szegednek, hanem inkább bosszakodhatnak, hogy hát ezt most megint elrontottuk, de nem gondolom, hogy alárendelt szerepbe lettek volna.
Ne, egyáltalán nem. Ne. Egyáltalán nem csak gondolom bosszat. És hát csak azt akartam mondani, hogy egyszerűen bitang formában vannak a veszprémi kapusok. Tehát Sterbik hát valami elképesztő munkát végezhet, mert ha vagy korán lesz, most éppen ugye cuparra, hát elképesztő megint, hogy mit védett.
Én úgy gondolom, hogy így a magyar kézilabda szempontjából most ez jobb volt, hogy a Veszprém nyert, mert önbizalommal és bátran mehetnek az Olbornak, mert mégis a Szeged ugye a nemzetközibe már nem érdekelt, tehát ez az aspektus nincsen, és sokkal nagyobb probléma lett volna szerintem, hogyha mondjuk így a Veszprémnek úgy kéne az Olborra ráfordulni, hogy két kudarc élni.
Hát az biztos. Az
tehát így szerintem most jó kedvel és bátran tudnak tenni az Olborg ellen, ami azért egy más kávéház lesz. Tehát
az biztos.
Egy más stílusban játszó csapat, és ott óriási lesz a tét.
Így van, így van. De az még egy kicsit odébb van, majd arról is beszélgetünk természetesen előtte is. Meg utána is, mára eddig tartott a kézivezérlés, köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.